keresztény identitás tematikus napunk keretén belül Prokop Mária művészettörténésszel Rózsa Katalin beszélget az európai és a magyar kultúra keresztény gyökereiről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Prokop Mária művészettörténész egyetemi tanárt. Nagyon régen találkoztunk, hálásan köszönöm, hogy ezúttal is elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és egy örömmel jövök mindig a Mára Rádióba.
Aki ismeri az életedet, tudja, avatott ismerője vagy a művészeteknek, a történelemnek. Édesanyád az Esztergomi Keresztény Múzeum művészet történésze volt, korán megismerhetted az ottani alkotásokat. Ismerve az életedet, tudnunk kell, hogy természetes volt a neveltetésedben a keresztény és hazafias értékek megismertetése. Így aztán a legjobb mestertől tanulhatunk most. Kereszténység gyökerei a képzőművészetben mostani beszélgetésünk témája. Szent Pál tanítása, keressétek az Isten országát, a többi hozzá adatik. Hát keressük együtt, ezúttal a képzőművészetben.
Nagyon köszönöm, nagyon fontos téma, és így a Szent Páli idézettel egyértelmű és világos, hogy a kereszténységnek a lényege, hogy keressük az Isten országát. Ezt a nagy világban nem nagyon keresik, főleg nem a 20.-21. században, de látjuk is, és aki egy kicsit kinyitja a szemét, akár ismeri a kereszténységet, akár nem, azért látja, hogy a keresztény vallásos embereknek azért van egy fogozó pontja, és ez a fogozó pont, hogy van egy Isten, aki teremtett, nekem az életemnek van egy célja, azt mondjuk, hogy ez az emberek a lelki-szellemi élete, mert az ember testből meg lélekből áll, a testét eszünk, iszunk, alszunk, sportolunk, betartjuk azt, ami kell, de a szellemünk az vele együtt kell, mert nem lesz szétválasztani test meg lélek. Tehát ugyanúgy szorosan összekapcsolódik a mindennapi életünkkel az, hogy van egy keresztény világnézetünk, világlátásunk, és ez nagyon táplálja sok minden a vallási élet, tehát a művészet is ilyen, ami elválaszthatatlan a vallástól. Mégis a mai magazinok, irodalom sokszor a művészetbe épp az ellenkezője. Hogyan is van, hogy a művészetnek a gyökerei, tanítottam az ELTE-n, most már ugye emeritus vagyok, de még mindig jó a kapcsolatom a diákokkal, volt hallgatókkal, és azt tudom csak mondani, hogy mióta ember, ember, mindegy, hogy az állatvilágban honnan szól, mióta szellemi lény az ember, azóta van művészet, a barlangrajzoktól kezdve. Hitték azt, hogy van egy valaki fölöttünk, hogy azt az állatot vadásznépek el tudjuk ejteni, ha megregrajzoljuk is. Mindegy, hogy milyen oldalról, de hittek egy felsőbbrendű világba, és az, hogy nem magunktól születtünk. A szellemi életünknek egy nagyon fontos fogozó pontja, hogy nem kell keresnünk, mert az előbbi Szent Pál idézet erről szólt, hogy keressétek az Isten, és akkor minden hozzáadatik. Tehát a mindenben benne van, hogy az Isten élete, az a művészet. Én úgy szeretem mondani, hogy nem lehet enélkül élni, úgyhogy nem lehet víz meg kenyér nélkül élni, hát valami ilyen táplálék az ember szellemének, lelkének a művészet. Alapvetően egy aha élményből származik, egy óriási élmény engem, egy szép tájkép, egy bármi szép, és akkor felsajtok, jaj, de szép. A szép mindig valami pozitív dolog, amikor én fölkiáltok, egy ember szép, a gyerekem szép, a házastársam, vagy bárki. Tehát a szép az mindig igaz, meg jó, és akkor ott vagyunk az értékeknél, hogy az ókor már a Pláton, Arisztotelész és a többi tudták, hogy az értékek azok stabilok. Nekem ez a jó, meg neked az a jó, hanem vannak abszolút értékek, az igaz, jó, meg a szép. Ez az ókorban. A művészet tehát erre épül. Eleve, ami nem jó, meg nem igaz, az nem lett jó művészet. Na de hát jön az ember mindig olyan okos, és tudja, hogy neki mi a jó. Tulajdonképpen ez a paradicsomi történet, ami a Bibliában van, hogy jön az a bizonyos sátán kígyó, és azt mondja, hogy csak buták vagytok, sátán. Ez minden ember életében többször is állandóan megismétlődik, hogy nem az a jó, amit a anyuka mond, vagy a tanár mond, vagy akárki, hanem én tudom, hogy nekem mi a jó. Ez kellene mindenkinek tudatosan, aki most éppen ezt az adást is hallgatja, valóban elhírni azt, és akárhány éves valaki, ezer egy példát tud mondani, hogy mégiscsak annak a tanárnőnek volt igaza, vagy annak a, akár még a főnökömnek is, még akár véletlenül. Tehát arra van szó, hogy a művészet végül is, mondhatnám, hogy a felvilágosodás francia forradalomig nagyon-nagyon a pozitívat azért. Még a Dosztojevszki regények a 19. században is mindig arra, hogy van egy jó, a jó, hát azt kell követni. Tehát a képzőművészet az összefügg az irodalommal, a zenével, ezek a művészetek, amit az ember lelkét táplálják, és megerősítik abba egy élmény, egy igazi szép élmény, bármilyen irodalom, zene, utána az ember szárnyakat kap. Merem újra mondani, hogy nem lehet művészet nélkül élni. Nem lehet lelkesedés nélkül élni.
Az, amit mondtál, Mária, talán kevesen gondolják, hogy valóban, ha a művészetek gyökereit keressük az emberiség történetében, akkor az őskorig mehetünk vissza. Én, mint történelem tanár, tanítom a lászkói barlangokat, és nyilvánvaló dolog, hogy azt is persze, hogy ezekben a barlangokban az ember által készített rajzok, azoknak mind szakrális üzenete van, a teremtett világot ábrázolják. Aztán később természetesen, amit említettél, akár a középkorra gondolunk, hogy mondtad, a felvilágosodás koráig ez mindig pozitív értékeket hozott az emberek életébe. Készülve erre az adásra kezembe vettem egy nagyon szép könyvet, amit nagyon régen kaptam, legalább 30-40 éve, a Kereszténység a művészetben, és elgondolkodtatott az, hogy ezeken a képeken megjelennek a szimbólumok, minden szimbólumnak jelentése van. Az utalások és a célzások a régi idők embere számára teljesen nyilvánvalóak voltak, manapság azonban, és ezen gondolkodtam el, hogy a vallás sajnos nem játszik főszerepet az emberek életében, gondolkodásában, talán kevesen értik meg a képes beszédet, hogy mennyire megváltozott a világ sajnos nem jó irányba.
A szimbólumok ma is vannak, amikor egy kislány kap egy szár rózsát a fiatal embertől, és így tovább. Megvannak ezek az ősi szimbólumok, gondolom.
Arra gondolok, hogy ha egy ilyen középkori festményt megnézünk, akkor akinek nincs kötődése a valláshoz, az esetleg abban a középkori 1500-as években készült festményben talán kevésbé érti meg, hogy ott egy-egy szimbólum hát mit jelent.
Mert még a bibliai téma, ha ismeri Bibliát, akkor meg is megy, hogy Jézus születése, vagy...
Ezért kellene, hogy ismerjék
de
is.
De a környezetében, például a Mária és Erzsébet találkozása, gondolhatunk az MS mesternek a szép vizit képére, ami a Nemzeti Galériában van, egy csodálatos kincsünk 1506-ból, a török előtti idők utolsó pillanatából, annak, ahol Mária és Erzsébet a tájba találkozik, és körülötte tulipánok, különböző csodaszép virágok, ebbe, ezek mind szimbólumok, mind agy a termékenységre, egyáltalán a tisztaságra, lilium, valóban ez egy külön szakma, és az azért mondjuk szép ez a MS mester kép, mert az már reneszánsz, tehát azért ott nagyon a virágot hűségesen ábrázolják, ahogyan az a természetben van, fölismeri mindenki, annak egy rejtett szimbolikája van mindegyiknek, az a kardvirág, az a bizonyos tőre járja át a Mária szívét, amikor ugye majd bemutatja a kis Jézust, mert hát csak fájdalom is járt ezzel a megváltó anyjának lenni. Úgy gondolom, hogy idő kell ehhez. Tehát az, hogy én egy képet megnézek, megint a művészetnél az egy nagyon fontos gondolatmenet lenne, az nem úgy van, mert sokszor az iskolás gyereket láttam, amikor itt tanítottam, a Szézegyi Múzeumban tartottam a órákat, és végre vannak iskolás gyerekek, a tanárnő valahol a végén, elején, közepén, és a gyerekek nem csinálnak más, mint futnak, a kép alatt lévő címet írják fel a füzetbe, és akkor ők látták a múzeumot. Ugyanúgy a képzőművészet egy képnek a megértése nem csak értelmet jelent, hanem szellemileg, lelkileg beleél egy versbe, úgy egy versnek a fölfogása, így mondjuk, de alapvetően élményt jelent, hogy az élmény, és eddig nem mindig jut el az iskolai tanítás ehhez az élményhöz, mert az óra is 45 perc, és a gyereknek is rövid az ideje, megírja azt a kis házi feladatot, de már az, hogy ő külön elmerüljön abba a dologba, az úgy, mint a zenét végig kell hallgatni egy szonátát, akár három fölvonásba, és akkor kezdek kapizsgálni valamit. De a képzőművészet, megnézem, mi a témája, kész rohanok, tudom, és akkor nincs tovább. a művészi élmény az is idő kell, bármint a képzőművészethez. A verset valóban végig kell hallgatni, de azon is még el szabad gondolkodni. Élményekem, igazi aha élményem legyen, és attól én töltekezzek, attól én gazdagabb vagyok, és főleg boldogabb vagyok. Mindenki a boldogságot keresi ebbe az életbe, akár a szerelembe, akár a bármiben munka, bármiben hivatásba, csak akkor van, ha én, nekem az áthatja az a élmény, testemet, lelkemet. Szóval ez kettő nem elválasztható egymástól.
Fölírta magamnak Molnár C. Pál egy gondolatát, a művészet mindig a hit megnyilatkozása. Mondhatjuk-e, hogy a művészet ihletője a Szentlélek, ha az alkotó igazán szépet hoz létre, azon átsüt az Isten?
Hát világos, József Attila, Adi Ádás, ma már jobban hozzá lehet jutni ezekhez az istenes verseikhöz, a 20. századi magyar költőknek, mondja József Attila is, hogy az Isten a hátam meget állt, és akkor én megkerültem ezért a világot. Akkor jöttem rá, hogy itt van mellettem. Te most előbb mondod a szenteket, ugye a legtöbben nem tudja, micsoda, kicsoda. De valami azt mondja, hogy véletlen. De véletlenül ez eszembe jutott. Ilyet mond az átlag ember, ha elgondolkodom, hogy az a véletlen, az is valahonnan én nekem egy pillanat talán megálltam, hogy az egész álomvilág, vagy egyáltalán, hát aki a irodalommal foglalkozik, vagy bármivel, az mind tudja azt, hogy úgy jönnek a sugallatok, ugye valami eszembe jutott. Az eszembe jutott, hát ez a bizonyos lélek, ami ott van mellettünk, és a kereszténység ezt mindig tudta, és a mai embernek erre rá lehet jönni, azért nagyon szép, épp a Mária rádióba az ember hallgathatja reggel, délben, este ezeket a hitvallókat, és ilyen vallomásokat, tehát mind arról szól, hogy valahogy úgy érzi, hogy valami történt vele, akár elment valahova, tehát volt egy olyan helyen az arándoklatok is ilyenek. Hirtelen neki van egy kis ideje, mert különben van a berkli, hogy főz, süt, munkába megy, takarít. Ez az idő erre is kell. Tehát kell a szellemnek és a kereszténység által. A kereszténység nem csak egy szellemi érintés, hanem egy irányvonal. A mai, akár spiritisták, meg mindenféle szekták vannak, sokféle szellemi érintés van, de azok között épp ezekben a tanúvallomásokban kipróbálta a buddhizmustól mi mindent, és elmondja az illető, hogy sehol nem kapott nyugalmat. Ha bemegy egy katolikus templomba, ahol ott van az Eucharisztia, és most volt a kongresszus a elmúlt ősszel, hát valami olyan döbbenetes volt, hogy micsoda keresztény ez a Magyarország, ez a Budapest, hogy micsoda tömegek, órákat ott voltak, és szerintem tátosszájjal figyelték, amit mondtak. Ezt hagyjuk például, amikor annyi szép élmény, ezekhez már hozzá lehet jutni, hallani lehet, újra meghallgatni. Ez valami valóság, ezért valóság, és nem szabad arra a kígyóra hallgatni, mert nem kígyó alakban jön az oda hozzánk. Ó, hát te maradi vagy, mindig ez van, hogy te maradi vagy, hogy te még ilyeneket elhiszel, ami a Bibliában van, ugye így jön a sátán. És akkor ugye erre nem hallgatok, hanem én a pozitív irodalmat olvasom. Ma is vannak nagyon szép folyóiratok, könyvek, versek. A művészi élmény valahogy olyan, hogy a képzőművészet az olyan szép, a Leonardónak a traktátusában az ő saját titkos írással írta, és ma már megvan minden nyelven, magyarul is, hogy a képzőművészet, az bármennyire én is nagyon szeretem az irodalmat, de valameg a zenét különösen, Leonardo írja, hogy Mátyás királynak születésnapja volt, és jöttek sorba a köszöntők, és jött először a költő, ugyanis a középkorban is, a reneszánszban is még, az még a szabad művészetekhez tartozik, és a szobrász vagy a festő, aki anyaggal dolgozik, az a mechanikai, alacsonyabb rendű, nem is mondták művészetnek, hanem mesterségnek. A király megköszönni a költőnek a versét, kezébe fogja, örül neki, és akkor jön a festő, és hát én szerintem ez a Leonardo maga volt, mert csak ezért tudja leírni, mert különben nem tudná leírni. Azt mondja Leonardo, hogy akkor jött a festő, és egy szép portrét mutatott neki. Letette a verses kötetet a király, Mátyás, és hát megfogta mind a két kezével. Erre megszólal a költő, uram, királyom, hát ha nem teszed le is egy ilyen alantas művet, egy ilyen festményt fogsz a kezedbe két kézzel, és az én könyvemet leteszed, erre azt mondja a király, hogy ezt a Leonardo adja a szájába. Ő írja, de hát te költő, hallgass. Ugye, hát biztos nem így mondta a király, de hogy hallgass, mert tudod, azt mondja, ahhoz idő kell, amíg az a te verseidet én végigolvasom. És meg egyszerre látom ezt az egész csoda világot, ami ezt a portrét körülveszi. De csak akkor lesz nekünk ennyire nagy élmény egy festmény, bármit ábrázol, és nem csak akkor szakrális, nem csak akkor keresztény, ha szakrális témát ábrázol, hanem valóban egy szép tájkép, bár egy virág, egy portré, bármi. Tehát, hogyha valami szépet, jót, igazat, okosat, és nem valami tudatalatti dolgokat akar kihozni az emberből, és azt festi meg, mint bizonyos irányzatok a mai modern festészetben.
Ha már említetted Mátyás királyt, illetve Mátyás korát, mindenképpen eszembe jut veled kapcsolatban Botticelli. Egy picikét azért, tudom, hogy szíved, ugye szíved csücske, egy kicsit beszélj erről, mit is adhat Botticelli?
Olyan egy reneszáns korban él, ahol valóban a szimbólum, az, hogy a tavasz, meg a Vénusz születése, ezek mind szimbólumok. A Vénusz, az a tagyló, sok kincs, ugye a tengerből kijön a kajdó, és abban minden van. És akkor a Vénusz a szépség. Tavasz, dőlnek a fák, a szél, elsöpri a szél a téli mindenfélét, és valami új születik. Tehát az egész reneszánsz, az újjá születést, ezt a különösen Botticelli, de hát mindegyik festő, de Botticelli azért olyan fontos ebben a reneszánsz festészetben, 15. század, hanem a későbbi, ez a MS mester, ugye, akit előbb mondtam, az már a második része, a Cinquecento 1500-as évek, de valami olyan nagy dolog, hogy ő egy filozofikus alkat. Már följegyezték, hogy az édesapja 5. gyereke a családnak, ez a Sandro, Sándor. Ő mindig szeretett félrevonulni, foglalatoskodni, később olvasni, szeretett elmélyülni, gondolkodni, és ez látszik azokat a szimbolikus műveiken, amit ugye mindenki ismer, ezt a Vénusz születése, tavat és a többi. Nekünk különös még, hogy a Nemzeti Múzeumnak van egy nagyszerű új igazgatója, aki elhatározta, hogy valóban befejezzük ezt a restaurálást, mert évek óta nem voltam, nem csak a Covid miatt a munka, hanem egyáltalán pénzhiány volt. Be kell fejezni ezt a restaurálást, hogy lássuk, hogy az a terem, ami egy ilyen tárgyalóterem, fogadóterme volt a Mátyás király kancelláriának Esztergomba, és ő egy egyetemet alapít, és annak a programját festeti meg az erényeket. Az a jó egyetem, meg az a jó iskola, ahol az erényeket épül az egész oktatás és az egész rendszer.
Ez a te kutatási területed is, igaz? Botticelli és művészete, világos, és hát említetted Esztergom városának nevét, hát nem is lehet a te életedtől ezt külön választani természetesen. Erről nem is hallottam, hogy ez az új igazgató nagyon patronálja ezt.
Igen, igen, mert az Esztergomi Múzeumot oda tartozik a Nemzeti Múzeum alá, és mondta, hogy az nem probléma, úgyhogy ebben az évben meg fog jelenni az a konferencia, amit én szerveztem, a nemzetközi konferenciát, a párizsi Sorbonnak a tanszékvezető tanárnőjével, jó barátném, 12 külföldi előadó volt, 12 országból, Európába. Ott mit jelent ez a stúdióló, ez volt a címe. Ez most a Nemzeti Múzeumban van egy könyvkiadási részleg, ott fog megjelenni, úgyhogy én most nagyon boldog vagyok.
Én is nagyon boldog vagyok, hogy ezt most itt világá kürtölheti a Mária Rádió, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, illetve nagyon örülök neki, hogy idáig kanyarodott a beszélgetésünk, hogy ezt el tudtuk mondani. Amikor arról beszéltem, hogy karácsony és annak a szimbolikája, akkor te azért itt mondtad, hogy a mai művészeteknek, tehát korunk művészetének is megvan a maga szakralitása, vagy a maga üzenete, csak észre kell venni. Tudom, hogy neked ez is a szívügyet, hogy keressük a szépséget és az üzenetet a mai képzőművészetben. Erről egy kicsit beszélnél, Mária? Hát
nagyon sok része van, hogy most a Dunaújvároson, ahol épült ez a modern templom mindjárt a rendszerváltás után, hatalmas beton templom vas szerkezettel, és óriási ablaküvegek vannak rajta.
Bráda Tibornak.
Amit a Bráda Tibor, ő most be is fejezi hamarosan ezt a 9 hatalmas ablakot, 7,5 méter magas, és 4,5 méter széles, hát óriási. A színek átsüt az üvegablakon a fény, tehát a színek szimbolikája, igazi zene, és igazi költészet. De hát ő neki is a szép, meg a szimbólumok, hogy a népművészetből vett keret díszek vannak, a tulipánok, virágok, olyan futónövények, csak úgy, ahogy a népművészet ezt szereti, és a népművészetben minden a szimbolika. Karácsonyra jelent meg a kis könyvem a Simko Veronikának a művészetéről, ő is a népművészetből táplálkozott, és onnan indult, és hát valóban valami csoda világot tudott teremteni az ő művészete, de mondanám az Angyal Júliát, szintén most csütörtökön lesz egy előadásom a Harany 10-be, ahol a Szent Margitról, hát a Szent Margitot már 1500-ban ismerünk egy szép fameszetet, magyarországi művész alkotása, ahol a liliumot tartja az egyik kezébe, és a másikban a könyvet. Hát ezek mind szimbólumok. Ő az a csodaszép 27 éves fiatal lány, az a lilium, az úgy sugárzik az ő kezébe, és ugyanígy a Borza Teréznek a győri Szent Margit emlékművén, fantasztikus fehér márványból, kőből, akinek van az Adorémus füzete, amit a januári évben az ő arca van a Adorémus címlapján. Szépség, jóság, és hát a szentség valahogy az mind összetartozik, meg az igazság.
Igen, itt említetted Sinkó Veronika nevét, ő nagy szerencsémre, és én úgy gondolom, hogy ez is egyfajta kegyelem. Vendégem voltam a Hitvalló sorozatban néhány évvel ezelőtt, én nagyon remélem, hogy vannak olyan hallgatóink, akik emlékeznek erre a beszélgetésre, és aztán itt még mondtál neveket, Borza Teréz nevét például. Igen, a mai művészetben is megtaláljuk a képzőművészeti alkotásokban a szakralitást, az üzenetet, és természetesen hát a szépséget. Nekem egy név most azért jut eszembe, éppen most van kiállítása a Rádai Gyűjtemény kiállító termében Udvardi Erzsébetnek, aki ugyanúgy korunk festője, sajnos már nincs köztünk, de talán a hallgatók
arany,
közül...
Az arany, a háttér, és a fény, a minden ragyog mindent.
Igen, nagyon remélem, hogy a hallgatók közül is sokan vannak, akiknek pontosan ez az emlék, vagy ez a kép jelenik meg Udvardi Erzsébet neve hallatán, hogy az az arany, ahogy beépíti az alkotásaiba, hát az tényleg egyfajta isteni üzenet valahogy.
És ezt az Udvardi Erzsébet mindezt a tanárnőjétől tanulta Baján, a bajai tanítóképzőbe, a Kákonyi Konstantina nővér, aki ott a bajai képzőben, a Karocsai iskola nővérek iskolájában járt, aki nagyon híres tanárnő volt, aki Kodály Zoltán és Sik Sándorral együtt valami olyan szellemiséget tudtak Baján megteremteni, ami a népművészet, a szimbólumok. És Udvardi Erzsébet a tanárnő haláláig kapcsolatban volt ezzel a Kákonyi Konstantinával, és az egy szívügyem még, hogy valóban minél ismertebb legyen, mert ő 48-ban éppen a Kodály Zoltán segítségével kapott egy éves ösztöndíjat Rómába, 48-ban. Lejár az egy év, a főnök nő, mert ő egy kalocsai nővér volt, akkor üzen neki, hogy ne jöjjön haza, mert feloszlatták az iskolát, és nem kell rajz tanár. Úgyhogy aztán ő Amerikába kerül, és 40 évig világhírűvé vált a Minnesota államba. Őt választotta látogatást végző Eisenhower elnöknek, ajándékot találjon ki valami szépet, jót Minnesota állam kincseiből. Éppen átadja, ő megcsinálja egy fantasztikus triptihon, és abban az évben meggyilkolják az Eisenhower-t, és jelenleg ez a szép emlék ott van Duluthban. De szívügyem lenne, hogy az haza kerüljön valahogy, már elindult sok minden, remélem, hogy sikerül. Ott ő neki teljesen megváltozott a stílusa. 30-as években megjelent az a kis Szent Margit füzet, mind arany, ilyen szép volt. Ma is megvan ebben a bajai képzőben egy ismerős tanárnő, és ott a tanárnak a teljes falát egy Kákonyi Konstantina freskó díszíti. Ez a tanárnő, Turi Tünde nevű rajztanárnő, ő csinált egy nagyon szép emlékkiállítást a Kákonyi Konstantinának, és ott is említettük az Udvardi. Több tanítvány van, akik Ausztráliába került, akárhova is, ezekkel életük végéig volt kapcsolata a tanárnőnek, és hát az Udvardi Erzsébet.
Nagyon dobbant a szívem, Mária, és ebből is látszik, hogy milyen kincses láda Mária Rádió. Tudod, hogy én Kákonyi Konstantináról kitől hallottam? Kákonyi Júliától, aki szintén itt volt.
Elmondta többször a Júlia nevet, mert a Júlia szép leány balladát is megfestette a nagynéni.
És a Kákonyi család egy művész család.
Júlia apja az István, a nagybácsi, szóval a másik testvér az a Kákonyi Asztrik Ferences. Magyarországon legalább 70 templomot festett ki.
Úgy gondolom, hogy ez egy kegyelem.
Azért a nagy dolog, ez a templom átalakítások a II. Vatikáni zsinat után a szentélyeket egyszerűsítették, tisztább, világosabb lett. A kereszténység gyökerei, amiről itt beszélünk, az mélyen ott gyökerezzük, és időnként fölfrissítjük. És most ez szerintem a kongresszus után is egy ilyen év, amikor aki azt gondolta, hogy vallásos volt, átgondolta abban, amikor ott volt a Andrássy úton, vagy ott volt abban a körbenedben, a Margit szigeten ott volt, akkor látta, hogy a kereszténység gyökerei igenis elevenek, élnek, és ma is aktuálisak.
az eukarisztikus kongresszusnak az egyik legnagyobb üzenetet, hogy igenis él a kereszténység, és hogy ez miért volt nagyon fontos üzenet, ezt úgy gondolom nem is nagyon kell hangsúlyozni, hiszen sajnos korunkban a sátáni erők, te írtad, kedves Mária, ezeket a szavakat, szalonképessé váltak, és emiatt bekerülhettek ezek az ábrázolások is a művészet fogalma alá. Tehát nagyon fontos, hogy azért helyre tegyük ezeket a dolgokat. Talán ez a beszélgetés is segít abban majd.
Igen, én nagyon köszönöm ezt a bevezető mondatot, hogy a Szent Pál mondta, hogy keressétek az Isten országát, akkor nincsen közben csalódás, nem kell az összes keleti vallást végig próbálgatni, úgy, mint a József Attila írja, hogy bekerülni az egész világot, hanem hát ez ott van hátam mögött, és csak észre kell venni, hogy vigyázz rám valaki, vigyázz, és erre rá lehet bízni az életünket.
A művészi alkotás jó hírt közvetít az ember számára, evangelizál.
Pontosan. Igazi művészet, a magazinok tervezték, hogy az is művészet, meg minden művészet. Nem csak technikát kell megismerni, hanem kell egy világnézetnek lenni. És az marad meg, mindig a középkorban is voltak eretnekségek, tátáni való mindig volt, de azok nem maradtak meg, csak Michelangelo-tól, Raffaello-tól, ezek a pozitív üzenetet sugárzó témák maradtak meg, a Sixtuszi mennyezet, Dávide, bármilyen szobor, kép, ami megmaradt a régi századokból, az mind pozitív.
Amikor felkértelek erre a beszélgetésre, a válaszleveletben Petőfi verséből idéztél, talán ez lehetne a beszélgetésünk vége.
A 19. század költőjét mindenki tanulja, és mindenki tudja, hogy Petőfi megmondta, hogy az a dolga a költőnek, hogy vezesse a népet a Kánaánba, és a jólét a boldogság felé.
Összefoglalva, a művészetnek a feladata nyilván, amit ő így fogalmaz, hogy vezetni a népet a Kánaán felé, és ahogy folytatja, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad és örömöd, nincs rád szüksége a világnak, és ezért a szent fát félreted. Annak külön örülök, hogy a képzőművészet mellett itt azért szóba került a költészet is, és néhány költőneve is elhangzott. Hálásan köszönöm dr. Prokop Mária művészettörténésznek, hogy vendégünk volt. Megint sokat tanulhatunk mindabból, amit elmondott. Nagyon jó egészséget, töretlen alkotókedvet kívánok a Mária Rádió családja nevében, és nagyon remélem, hogy még sokszor lesz alkalmunk tőled tanulni. Isten áldása kísérje életed, Mária.
Köszönöm szépen, nagyon köszönöm.
Prokop Mária művészettörténésszel Rózsa Katalin beszélgetett az európai és a magyar kultúra keresztény gyökereiről. Keresztény identitás tematikus napunk 21 óra 5 perctől folytatódik. Maradjanak velünk!